Schöffling György, az Európai Parlament néppárti képviselője, fideszes politikus, az Inforádió Aréna című műsorának vendége. Az európai parlamenti választással, a jövő évivel fejeztük be az első részt, folytassuk is ezzel. Mit gondol, hogy mik lesznek itt a legfőbb témák?
Nagyon legnagyobb valószínűsége az, hogy a migráció fogja azt a központi szerepet játszani. Hogy alulról nézve, hogyan is nézzen ki? Az a kis vagy nagyobb helység, ahol valaki él, hogy egy állampolgárnak, vagy európai polgárnak milyen szerepe van azon, hogy kivel éljen együtt. És nagyon sokan, szerintem egyre többen azt mondják, hogy bocsánat, ez a mi döntésünk, és nem a politikusoké. Tehát amikor Angela Merkel kihirdette ezt a Willkommens politikot 15-ben, és 1, nem tudom hány millió migráns érkezett Németországba, erről nem kérdezte meg a német közvéleményt, illetve Európát sem. Tehát Németország effektíve ráerőszakolt Európára egy bizonyos politikát, hogy a migráció egy jó dolog.
És azért jöttek ezek az emberek, ugye tudjuk még nagyon jól 3 évvel ezelőttről, hogy Magyarországon is állomáshoztak, és Angela Merkel Németországa ezeket az embereket befogadta.
Igen.
És utána Angela Merkelről szavaztak később parlamenti választáson is.
És nem volt annyira sikeres.
De továbbra is ő a kancellár.
Hát addig, ameddig. Na most gondolom, ezt vasárnap este fogjuk közvetíteni, addigra már tudjuk, hogy milyen lesz az eredmény a hesszei választásokon, tartományi választásokon. De én azt olvasom, hogy Angela Merkel pártja, a CDU nagyon rossz helyzetben van. Tehát ez üzenet jellegű, hogy a német közvéleménynek egy komoly része nagyon elégedetlen ezzel a CDU szocialista kormánnyal, beleértve magában Merkellel. CDU-n belül is vannak törésvonalak.
Mit gondol a migrációról, keletnek és nyugatnak ugyanaz az elképzelése? Az embereknek, hogy az emberek szintjén nézzük?
Hát, próbáljunk egy kicsit általánosítani.
Nagy-Britániába élte életének a nagy részét, azért elég színes London.
De az a London, ahol én éltem, már nem létezik. Akkor is színes volt, amikor eljöttem 15 évvel ezelőtt, de most már Londonnak egy nem ott, nem nagy brit születésű emberek vannak többségben. Tehát ez megváltozott. Nagyon komoly migrációt élt át az Egyesült Királyság, és a Brexit részben erről is szólt. Erre azt hiszem, még később kitérhetünk.
De a Brexit, az, ha a migrációt nézzük, akkor az szólhatott a kelet-európai bevándorlókról is, mert elsősorban, vagy sok brit inkább a kelet-európaiakat szíveli kevésbé, mint mondjuk a muszlimokat, vagy egyéb más nációjukat, akik Európán kívülről érkeznek.
Hát, most jelenik meg erről elég sok irodalom, még nem volt alkalmam megnézni, de szerintem volt egy ilyen áttétel, hogy a lengyeleket, a megérkező lengyeleket szitták, de nem csak rájuk gondoltak. Tehát effektíve lehetetlen Nagy-Britanniára kimondani bármit, ami rasszistának hangzik. És már nagyon régóta. Tehát a 50-es években az még volt, körülbelül akkor kezdtek érkezni a Karib-szigetiek, aztán a dél-ázsiaiak.
És Indiában?
Dél-Ázsia, tehát India, Pakisztán, Bangladesh, Ceylon. Sri Lanka, bocsánat. De nagyon-nagyon komoly társadalmi nyomás következtében nem lehetett bármiféle faj alapon ítélkezni. Ezek, hogyha valaki rosszul viselkedett, akkor nem lehet azt mondani, hogy te azért viselkedsz úgy, mert te az, ami más kultúrából jössz. Ez szentírás. De amikor megérkezik az a másfél, talán 2 millió közép- és kelet-európai, hát a lengyelek legalább 1 millióan vannak, akkor ezek úgy néznek ki, mint mi, mondjuk az angolok, tehát fehérek, csak valami érthetetlen nyelvet beszélnek. Tehát idegenek, és akkor mi nehezen tűrjük, és átalakítják azt a kisebb-nagyobb helységet, ahol mi élünk. Tehát, hogyha az ember megnézi, elég jól ismerem úgynevezett Kelet-Angliát, ami Londontól északra is keletre fekszik. Hát az elég sok városka kezdte elveszíteni a lakosságát, oda elég sokan betelepültek, mondjuk lengyelek, de nem csak románok is. És akkor kiderült, hogy egy városnak a város lakosságának mondjuk 20%-a új, de bevándorló új. És ezekkel az...
De európai bevándorlókról beszélünk.
Ezek nagy rész európai, igen. Igen. A dél-ázsiai inkább északabbra, Yorkshire,
de Lancashire. Mi az oka annak, hogy az azonos kultúrkörből származóak verték ki idézőjelbe a biztosítékot, és nem az máshonnan érkezett?
Mert nem, az őshonos britek nem így gondolják, hogy azonos kultúrkörből jönnek. Mi azért mégis mások vagyunk. Hogy lehet valaki magyar? Például. Tehát egy brit szemében mi nagyon exotikusak vagyunk. 56-ban nagyon rövid ideig hősies szerepet játszottunk, az elfelejtődött. Ugyanez a helyzet a lengyelekkel. Távoli. Hát csak Chamberlain miniszterelnököt kell idézni, amikor 38-ban visszament Münchenből, és azt mondta Csehszlovákiáról, ez egy távoli ország, amiről nem tudunk semmit.
Szerintem sokáig tudnánk erről a témáról beszélni, de a migráción kívül lesz-e még más téma is a napirenden a következő bőfél évben?
Hát valamilyen formában biztos fog szerepet játszani a gazdaság kérdése.
Hogy már hogyan... csak itt is a költségvetés, ugye 2021-től?
Amit valamikor, szerintem ebben a ciklusban nem fog sikerülni, bár a biztos Oettinger úgy gondolja, hogy igen, én ezt nem hiszem, nem tudom, hogy a tagállamok meg tudnak állapodni, tehát hogyan nézzen ki a következő költségvetés. De most itt szerintem érdemes jelezni, hogy mi mindenképpen Magyarország mindenképpen kevesebb pénzt fog kapni. Mi nagyon sikeresen szerepeltük az előző keretben, tehát mindenképpen kevesebben, és itt nem csak arról van szó, hogy esetleg jogállamisági feltételekhez kötik az alapokat, hanem hogy eleve kevesebb pénz van már, csak azért is, mert a britek kilépnek, kevesebb pénz, és az úgynevezett északiak, ez a Hanza, nem tudom magukat, hogy hívják, tömörület talán, azt mondják, hogy nem akarunk többet fizetni. Hollandok, svédek, dánok, finnek azt hiszem, tehát a balti tenger, de a hollandok valahogy tiszteletbeli baltiak, azt mondják, hogy ezek nettó befizetők, hogy nem akarunk többet fizetni, minek? Stb.
Többet kapnak viszont a dél-európaiak.
Remélik, hogy többet fognak kapni, de még egy dolgot szeretnék hozzátenni. Tehát az a pénz, ami mondjuk ide jön ebbe a térségbe, annak a 85-90%-a visszamegy nyugatra, mert a kivitelezők nyugatiak.
Tehát migráció és gazdaság, ez lesz a két alapillére a következő fél évnek?
És aztán lehet találgatni, hogy az Európai Unió jövője. Milyen fajta uniót szeretnék, hogy ez hogyan fog lecsapódni. Tehát tagállamok, vagy további integráció, Európai Egyesült Államok, vagy nemzetállamok. Tehát ez valamilyen formában azt hiszem, hogy fog szerepelni a következő választásokon.
Ezek a kérdések befolyásolják el majd az Európai Néppártnak, tehát az ön pártcsaládja, a Fidesz pártcsaládjának jövőjét, szerkezetét?
Hát mindenképpen, hogyha kevesebb mandátumot szerez a néppárt, tehát hogyha tényleg lemegyünk 220-ról, mondjuk 180-ra, nem tudjuk, az egy komoly veszteség, valljuk be. Másrészt a néppárt igazából egy ilyen skálán mozog. Tehát a bal oldala az liberális és integrációbarát. Eleve jó az integráció, azt mondom, hogy ezt nem karikírozom. Aztán ott van a másik térfél, ott vagyunk mi, akkor azt mondjuk, igen, mi elfogadjuk az integrációt, de akkor, hogyha szükség van rá. Egyébként az erős tagállamok jelentik Európa jövőjét. És aztán a középen vannak, akik vagy idefelé, vagy odafelé igazodnak.
Tehát akkor ezek szerint a néppárton belül is teljesen gyökeresen más álláspontok vannak Európa jövőjét illetően is.
Azt hiszem, hogy erre csak igen tudok mondani.
Feszítheti, szétfeszítheti ezt a pártot adott esetben, ezt a pártcsaládot?
Hát remélem, hogy nem, de el tudok képzelni olyan forgatókönyvet, hogy Macron, aki, mint tudjuk, egy ilyen nagy mozgalmat próbál létrehozni, ő erősen eleve integrációbarát, megpróbálja a néppárt baloldali szárnyát magához csábítani. Sikerül, nem sikerül, hát majd kiderül.
Orbán Viktor meg úgy fogalmazott, hogy ő áll a másik térfélen.
És ezt Macron is elismerte. Tehát itt van egy ilyen Orbán-Macron ellentét.
Viszont Macron elnök meg azt nyilatkozta most ugye több kelet-európai lapnak, szám szerint négynek, hogy nincsen ilyen kettőjük között, nincsen ilyen ellentét, és ő nagyon jó barátjának tartja a magyar miniszterelnököt.
Hát lehet, hogy kettőjük között személyesen nincs különösebb probléma, politikai nézetben szerintem alapvetőleg.
Ideológiáját tekintve a Fidesznek a retorikája, politikája az eredményezheti azt, hogy az ön pártja kikerül ebből a pártcsaládból?
Én nem tudom megmondani a jövőt, de ebben a pillanatban csak azt tudom mondani, hogy nem. Tehát teljesen egyértelmű, hogy volt egy néppárti csúcstalálkozó 10 nappal ezelőtt, ahol meghallgatták Orbán Viktort, és úgy döntöttek, hogy elfogadják, hogy az, amit ő mond, az a néppárti kereteken belül van, és jobb, és aztán ezt Joseph Daul mondta, hogy minden családnak megvan a fene gyereke. És ez most már, ő fekete bárányt mondott egyébként, fene gyereknek fordítom. Igen, franciára próbálok emlékezni, és jobb bent tartani, mint kidobni.
Tehát akkor ezek szerint a Fidesz az Európai Néppárt kampányába fog beleszállni a következő fél évben?
Ebben a pillanatban abszolút így néz ki.
És a néppárt vezetése kiáll Orbán Viktor mellett?
Igen.
Az ugye Manfred Weber lesz az egyik, lehet, hogy több jelölt is lesz.
Nem, csak kettő van, ez már...
Spitzen kandidátnak, ugye, hogy ki legyen az Európai Néppárt listavezetője, viszont a magyar miniszterelnök Manfred Webert, a német Manfred Webert a jelenlegi EP frakciónak a vezetőjét támogatja. Ugyanakkor meg Kovács Zoltán kormány szóvivő azt mondta róla, hogy ő egy migránsbarát, bevándorláspárti politikus. Hogyan oltató fel ez a kettőség?
Én nem mondanám azt, hogy Weber teljes mértékben egy ilyen migráns simogató politikus lenne.
Azt mondta Kovács Zoltán, hogy aki megszavazta a sargentini jelentést, az az.
Akkor azt lehetett mondani, valóban Weber kijelentette, én ott voltam azon a frakciülésen, hogy ő mégis meg fogja, igennel fog szavazni. Megértem, hogy egyesek nagy dősek voltak rá, de azzal, hogy az ő kihívója, Alexander Stubb, aki finn, aki szintén ismerő, korábban képviselő volt, bedobta a, mondjuk a kesztyűjét a ringbe, és ő elkötelezetten baloldali, de ő a bal szányra épít, és a néppártot szeretné bal felé vinni. Ennek következtében szerintem Webernek nincs más lehetősége, mint hogy jobb felé hajoljon. És hát azért azt is látjuk, hogy Bajorországban nagyjából elegük van a migrációból. És Weber valahol a CSU, tehát a Bajor Néppárt a középmezején áll. És azt hiszem, hogy most a politikában nagyon gyakran változnak a dolgok, most számunkra elfogadható Weber.
Manfred Weber viszont kritikákat is megfogalmazott Orbán Viktorral, illetve a magyar kormány politikájával kapcsolatban. Ön is azt mondta ugye a műsor elején, hogy az Európai Bizottságnak is a konfliktusok kezelése lenne a szerepe. Ön szerint most itt lehet kezelni ezt a konfliktust, ha egyáltalán konfliktusról beszélünk? Ami a néppárt vezetése, illetve a magyar kormány között?
Hozzátenném, hogy Weber nem csak kritikát mondott. Tehát pozitív okokat is mondott.
Sőt, azt mondta, hogy a hetes cikkely szerinti, vagy megindított eljárás, az nem kritika, hanem egy párbeszéd.
Ezt is mondta, igen, igen. Tehát nem akarom azt mondani, hogy semmit sem mondott Weber, de amit ő mondott, az bizonyos kontextusba helyezendő. És világos, hogy a néppárton belül vannak kollégák, akik azt olvassák, amit olvastak a honi sajtóban, és hát a világ sajtóban Magyarországról jó dolgokat nagyon ritkán lehet látni. Tehát a nyugati újságírók egyértelműen és egyöntetűen csak a rosszat látják Magyarországon. Tehát amikor én előjövök ilyenekkel, hogy nem tudom én elég közelről követem az Alkotmánybíróság működését, vagy ott van a jogi eredménytábla, amit a bizottság állít össze, ezzel mi tűrhetően szerepelünk. Nem akarják nekem elhinni. Na érdekes. Tehát nagyon sokan elfogadják azt, amit naponta lehet olvasni a német sajtóban, a Süddeutsche Zeitung például, a francia vagy brit sajtó se külön.
Ezt a képet hogyan lehet megváltoztatni egyáltalán? Magyarországnak, Budapestnek van erre szándéka, hogy ezt megváltoztassa?
Valamennyire igen. Meg lehet változtatni kemény munkáján, egy nagyon komoly PR kampányt kell elindítani, és azt látom, hogy azzal, hogy a kormány kinevezett egy államtitkát, Varga Judit asszonyra gondolok, akinek az a szerepe, hogy képviselje a magyar álláspontot, elsősorban Brüsszelbe, de másutt is, elindult valami, hogy igenis ezt a narratívát ellenkező irányba lehessen fordítani.
Csak PR-ral lehet, vagy pedig konkrét politikai cselekedetekkel is?
Azt hiszem, itt elsősorban a PR-ról van szó, mert itt nem magáról az eseményekről lehet olvasni, hanem ennek egy narratívájáról. Tehát a nyugati sajtó már rég nem a magyar eseményekkel foglalkozik, hanem arról, hogy mit képzelnek el erről. Mondok erre egy kis példát. Márciusban idén, tehát a választások előtt, előtt Budapestre egy nagyon nagy nevű amerikai újságíró, Roger Cohn, aki a New York Times-nak egy ilyen fő kommentátora, és egy órát beszélgettem vele, és megpróbáltam neki mondani, hogy Magyarországon ez, meg így, meg amúgy, és hogy nem csak feketét lehet látni. És ilyen barátságos beszélgetés volt, megírta a cikkét, egy szó sem szerepelt arról, amit én mondtam. Tehát ő már eleve eldöntötte, hogy mit fog írni. Azzal, hogy velem találkozott, az a legitimálja, de azért én találkoztam a kormány képviselőivel. Most ez szerintem nem újságíró, ez a propaganda.
Brexit. Ugye az első részben is beszéltünk már arról, vagy szó volt arról, hogy a gyermekkorát, illetve életének a nagy részét is Nagy-Britanniában töltötte. Mit gondol most a Brexit folyamatáról, Nagy-Britannia kilépéséről? Hogy áll? Azt mondta Theresa May legutóbb néhány nappal ezelőtt, hogy jól áll a folyamat, az ír kérdés, az ír magja ennek az egésznek most.
Valami attól függ, hogy melyik nap és kivel beszél az ember. Tehát annyira illékeny, de azt maga Barnier, tehát az Európai Unió főtárgyalója mondja, hogy a megállapodás már megvan a 85-90%-ban, mások azt mondják, hogy 95, de az a legutolsó, az a legnehezebb. Tehát ezen a héten...
95-öt mondott Theresa May most.
És azt hiszem, hogy Verhofstadt, aki a parlamentnek a koordinátor, Brexit koordinátor, ő is körülbelül azt mondta az hétfőn este, egy héttel ezelőtt. Probléma az, hogy ez az 5% a legnehezebb.
Tehát itt, mi ez az 5%? Ez miről szól?
Az ír határ. Hogyan lehet Észak-Írország egyszerre valamennyire nem úgy, hogy tagja az Európai Unió, de az Európai Uniónak van egy bizonyos szerepe Észak-Írországban. Ez a nagypénteki megállapodás. Ugyanakkor Észak-Írország eléggé összenőtt a köztársasággal. Az a határ, amit az első világháború után megmondtam, az egy ilyen lehetetlen határ. Tehát nem lehet ellenőrizni. És nem is nagyon akarják. Ugyanakkor ők, az észak-írek, másfél millió vannak többségükben, azt mondják maguk, hogy ők britek. Tehát ők semmiféleképpen nem akarnak egyesülni az ír köztársasággal is.
Ráadásul az észak-írek benne vannak Theresa May kormányában is.
Persze, igen, az a 10 mandátum, 10 szavazat most számít, bár ki tudja, hogy ezzel mi lesz. Tehát hogyan lehet ezt megoldani, hogy legyen határ, de ne legyen határ.
Ugye Írország pedig marad továbbra is az Európai Unió tagja.
Igen, feltétlenül. Tehát kollégáim azt még hallani se akarnak arról, hogy kilépem, mert minek? Ők sokkal jobban érzik magukat az Európai Unión belül, ott euró van, és történelmileg ők úgy érzik, hogy ők egy angol gyarmat voltak, és ebből a státusból ők kiléptek az Európai Unióra köszönhetően.
És ezt hogyan lehet feloldani ezeket az ellentéteket? Mert ugye skót miniszterelnök is azt mondta, hogy talán lehet, hogy még ők is maradnának az Unióban, miközben a birodalom részei.
Skóciának valóban ez az álláspont. Skóciában, amikor volt a Brexit szavazás, azt hiszem a 2 vagy 3% a maradás mellett szavaztak. Nagyon nehéz. Az ír kérdés megoldása igazából szerintem csak egyetlen egy módon érhető el, hogy valamilyen formában kialakul az, hogy Észak-Írország benne marad a Vámunióba, de azt mondjuk, hogy nem.
Tehát felosztják a Nagy-Britániát nem, különböző
hanem,
részekre?
Marad, nem teljesen egységes Egyesült Királyság, tehát ez egy ilyen félföderális rendszer, bonyolult, de ugyanakkor valamennyi Észak-Írország bent marad az Európai Unióban, de mindenki úgy csinál, mint hogyha nem, vagy igen. Tehát egyszerre egy ilyen önellentmondást hoznak létre. És akkor szövegezéssel, és valamilyen, az szigeten már van külön ellenőrzés. Tehát úgy, hogy az észak és dél között az áruforgalom az egységesen van ellenőrizve.
A harmadik legnagyobb országos brit parlamenti párt, a liberális demokraták vezetője, akkor a Skócia függetlenségére törekvő EU-tagság megszűnését szintén élesen ellenző Skót Nemzeti Párt vezetője, illetve a zöldek is jártak Brüsszelben a héten, és arra figyelmeztették Barnierét, hogy készüljön fele, hogy lehet, hogy lesz még egy népszavazás a Brexitről. Esélyesnek tartja ezt?
Ezt teljesen kizárt dolognak tartom. Azonban mi Strasbourgban voltunk, tehát mi nem találkoztunk velük. Azt látom, hogy valamikor ki fog éleződni ez az alkotmányos válság az Egyesült Királyságban. Az Egyesült...
A Brexit előtt vagy után?
Alatt. Tehát most már ott van a háttérben. Angolok erről nem olyan akarnak tudomást venni, hogy Észak-Írország, Skócia, Wales valamennyire mást akarnak látni, mint ami most van. És hogy az ő autonómiájuk, különálló státusukat az angolok nem nagyon tisztelik, nem nagyon respektálják, és hogy mi lesz ebből a jövőben. Tehát, hogyha London úgy viselkedik, hogy ez egy ilyen egységes, egyesített ország, ami jogilag nem az, bár ezen is lehet vitatkozni, akkor ebből nagyon-nagyon komoly feszültségek támadnak. Azért mondom, hogy lehet ezen vitatkozni, mert az angol parlament teljhatalmú. Tehát bármit eldönthet.
Tehát az uniós kilépés, jól értem a szavait, akár még az Egyesült Királyságot is megrogyaszthatja?
Nem mondanám azt, hogy rogyaszthatja, mert az egy nagyon kemény szó, de megingathatja. Ha csak nem találnak valamiféle megoldást Skóciával, Észak-Írországgal, Wales-szel, nem tudom.
Ön szerint az egyesség megszülethet a következő hetekben, hónapokban az Európai Unió és London között?
Megszülethet. De most az optimisták azt mondják, hogy novemberben ez meg lesz. A pessimisták azt mondják, hogy egyáltalán, és aki mondjuk ilyen középutas azt mondja, hogy talán december, de nincs nagyon sok idő, mert azért a brit parlamentnek is el kell fogadni a megállapodást, európai parlamentnek is el kell fogadni. Tehát,
és az összes tagállamnak is.
Nem, szerintem ezt nem kell ratifikálni egyelőre. A kereskedelmi megállapodást, amikor ez megszületik, az valószínűleg igen, úgynevezett vegyes eljárás, de magát a Brexit szavazást az csak uniós jog.
A 2020-ig tart ugye az átmeneti időszak, amíg még az Európai Uniótól valamelyest függ Nagy-Britannia. Fölvetődött az is, hogy esetleg ezt meg lehet hosszabbítani, meg kellene hosszabbítani, meg kell?
Erre nagyon nehéz egyértelmű igen vagy nemet mondani. Attól függ, hogy hogyan fog kinézni a megállapodás, maga a Brexit megállapodás. A szakértők azt mondják, hogy ez a már nem emlékszem, 18 vagy 19 hónap nem lesz elég, de valamiféle köztes státust kell, hogy megkapjon Nagy-Britannia, és aztán hosszú távon letárgyalják azt a szabadkereskedelmi megállapodást, amit most kötött az Európai Unió Kanadával, de más lesz, mindenképpen más, de ez a kanadai megállapodás 6 évet tartott. Tehát az igazság az, hogy Nagy-Britannia, Egyesült Királyság sok tekintetben része az Európai Unió, sok tekintetben nem akar része lenni, gazdaságilag az összefonódás olyan mély, hogy nagyon nehéz leválasztani.
Söfrin György, az Európai Parlament néppárti képviselője, a Fidesz politikusa volt az Inforádió Aréna című műsorának vendége. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Nagyon szívesen.
A műsor meghallgatható vagy megnézhető az Inforádió YouTube csatornáján vagy híroldalán az infostart.hu-n. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő, Szatmári Katalin főszerkesztő helyettes, valamint Szécsi Ágnes vettek részt. Németh Zoltánt hallották, viszont hallásra.